Ő a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi docense, a Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar, valamint a Hittudományi Kar oktatója. A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa, több jelentős publikáció szerzője. Kutatási területe a katolikus egyház közép- és kelet-európai története, valamint a Szentszék és Magyarország 19-20. Századi kapcsolatainak története, különös tekintettel a kommunizmus időszakára. Kérem, fogadják szeretettel a konferencia utolsó előadóját, dr. Fejérdi Andrást. Előadásának címe: az eukarisztikus kongresszusok szerepe egykor és ma.
Eminenciás bíboros úr, excellenciás nuncius úr, főtisztelendő atyák, kedves testvérek, hölgyeim és uraim! Nem szeretek papírból felolvasva előadást tartani, most mégis így fogok tenni három oknál fogva. Egyrészt az időkeret betartása így biztosítható, 135 évet kell áttekintenem 25-30 percben. Másrészt indokolja ezt a fele baráti szeretet is a fordítók iránt, és harmadrészt pedig az, hogy minden beleférjen, amit el akarok mondani. Ettől egy picit talán szintetikus, nehezen érthető lesz a szöveg, de ígérem, lassan fogom olvasni. A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusok 1887-ben kiadott szabályzata szerint a kongresszusok feladata a következő: hogy a mi Urunk Jézus Krisztust minél jobban megismerjük, szeressük és szolgáljuk az oltári szentségben, és így módon dolgozzunk azon, hogy társadalom feletti uralma kiterjedjen a Földön. Az idézet az eukarisztikus jámborságot és az oltári szentség társadalmi dimenzióját egyszerre hangsúlyozó kettős alapcél az 1881-es kezdetek óta eltelt 137 évben mindvégig meghatározta az eukarisztikus nemzetközi kongresszusokat. Előadásunkban arra teszünk kísérletet, hogy röviden bemutassuk a kongresszusok történetének egyes korszakaiban miként jelentkezett, és milyen új hangsúlyokkal gazdagodott ez a kettős dimenzió. A kezdetekig visszanyúló és az egyes korszakokra jellemző társadalmi, ideológiai, teológiai kontextus meghatározó szerepét is szem előtt tartó történelmi áttekintés alapján reméljük, hogy egyúttal néhány olyan szempontot is megfogalmazhatunk, amelyek segítenek megérteni, mi az eukarisztikus kongresszusok szerepe a jelenben. A 19. század második felében egész Európában megfigyelhető az oltári szentség tiszteletének a felvilágzása. A janzenista rigorizmusra, a francia forradalom társadalmi, szellemi következményeire, valamint az ismételten jelentkező laicista, szekuláris tendenciákra adott válaszreakcióként az eukarisztikus jámborság különösen Franciaországban mutatott nagy vitalitást. Ebben a történeti kontextusban vált a korabeli Franciaország két kiemelkedő lelkipásztorának, a legszentebb oltári szentség kongregációt alapító Szent Pierre-Julien Aymárnak, valamint a Lyoni Prádót létrehozó Antoine Chevrier atyának lelki gyermekeként a laikus Émilie-Marie Tamizier az oltári szentség tiszteletének elhivatott apostolává. Tamizier kisasszonyban Franciaország Jézus szívének történő 1873-as ünnepélyes felajánlása hatására fogalmazódott meg, hogy az oltári szentség immár elterjedt tiszteletére támaszkodva, és azt a társadalom széles rétegei számára is láthatóvá téve, lehetséges a szekularizálódó társadalmat ismét keresztény társadalommá tenni. Az eukarisztikus csodák helyszínére vezetett kisebb engesztelő zarándoklatok szervezése után így vált Émilie-Marie Tamizier a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusok haláláig háttérbe húzódó motorjává. A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusok történetének az első világháborúig tartó időszakában fokozatosan bontakozott ki sajátos fizionomiájuk. a különféle eukarisztikus egyesületek és társulatok világtalálkozójaként Lille-ben megtartott első kongresszust követően 1905-ig szinte kivétel nélkül a francia nyelvterület Belgium, Franciaország és Svájc városai adtak otthont a rendezvénynek. Ez alól egyedül az 1893-ban Jeruzsálemben tartott 8. kongresszus volt kivétel, amely elsők között vonta magára a világ nem katolikus közvéleményének figyelmét is. Az 1905-ben Rómában Szent X. Pius pápa elnökletével ünnepelt kongresszust követően vált gyakorlattá az, hogy a pápa személyét bíboros legátus képviselte, az immár évenként megrendezett, a francia nyelvterületről, sőt egy esetben Európából is kilépő nemzetközi kongresszusokon, turné Metz, London, Köln, Montreal, Madrid, Bécs, Málta és Lourdes adott otthont ebben az időszakban a nemzetközi kongresszusoknak. A nemzetközi eukarisztikus kongresszusok történetének első időszakát döntően meghatározta, hogy szervezésükre a 19. század végi Európa, és különösképpen Franciaország szekuláris, antiklerikális kihívásaira adott válaszként került sor. Valóban, a kongresszusok Émilie-Marie Tamizier alapítói szándékainak megfelelően az eukarisztikus tiszteletet ápoló katolikus társulatok sereg szemléiként az oltári szentség és a belőle táplálkozó keresztény élet dicsőséges megvallásának kitüntetett alkalmai lettek. Tamizier és az első kongresszusok szervezői ugyanis az oltári szentség és Jézus szent szíve tiszteletében látták azt az eszközt, amelyel a társadalmat vissza lehet vezetni a keresztény értékekhez, és meg lehet valósítani Krisztus társadalmi uralmát, Regno Sociale di Cristo vagy Regnum Socialis Christi, egy keresztény államot. Ebből az oltári szentségbe vetett hit nyilvános és ünnepélyes megvallását, és ezáltal a katolikusok öntudatának és önbizalmának erősítését célzó programból logikusan következett, hogy a korszak nemzetközi eukarisztikus kongresszusainak, mint megannyi nemzetközi méretű úrnapjának csúcspontja az ünnepélyes eukarisztikus körmenet volt. A társadalmi funkció a világ előtti hitvallás és demonstráció mellett a kongresszusok belső, a személy megszentelődését szolgáló dimenziója kezdetben a szentségimádásban és az engesztelő imádságok végzésében jelentkezett, és azt a célt szolgálta, hogy a transzcendens valóságot elutasító szellemi légkörben megerősítse a katolikusok hitét Krisztus szent színeik alatti valóságos jelenlétében. Idővel ugyanakkor mind nagyobb szerepet kapott a kongresszusokon a gyakori szent áldozás szorgalmazása is. Azáltal pedig, hogy az oltári szentséget nem pusztán kultikus tisztelet tárgyaként, hanem lelki táplálékként is a hívek elé állították, az eukarisztikus kongresszusok jelentős szerepet játszottak Szent X. Pius pápa gyakori szentáldozásra, illetve a gyermekek szentáldozására vonatkozó eukarisztikus dekrétumainak az előkészítésében, majd azok megvalósításának előmozdításában. Többek között azzal, hogy az 1905-ös római kongresszus után az első áldozási felkészítést helyezték a középpontba, valamint a kongresszusokon bevezették a tömeges első áldozásokat és szentáldozásokat. Az első világháború következtében 8 évig nem lehetett nemzetközi eukarisztikus kongresszusokat szervezni. A konfliktus lezárulása után 15. Benedek pápa csak 1922-ben hívta össze ismét a kongresszust, ám halála miatt az ismét Rómában tartott nemzetközi eukarisztikus kongresszust utóda 11. Pius vezetésével tartották meg. Az új pápa rendelkezése szerint az alaposabb felkészülés érdekében ettől kezdve 2 évenként került sor a nemzetközi kongresszusok megszervezésére. A pápai legátusok vezetésével ünnepelt rendezvények egyúttal határozottabb egyetemes jelleget öltöttek, amennyiben megtartásukra rendre más és más kontinensen került sor. A két világháború közötti helyszínek sorában Amsterdamot, 1924-ben, Amsterdam, Chicago követte 1926-ban, Sydney, Cartago, Dublin, Buenos Aires, Manila, majd Budapest következett a sorban. A második világháború miatti kényszerszünet után az 1940-ben Nizzába szervezett kongresszus már nem gyűlhetett össze. Az 1952-ben Barcelonában tartott újabb nemzetközi kongresszust Rio de Janeiro és München követte 1955-ben, illetve 1960-ban. Az eukarisztikus kongresszusoknak ez az 1922 és 1960 közötti története változatlanul felmutatja a rendezvények kettős dimenzióját. Az eukarisztikus jámborsághoz kötődő spirituális téren nincsen jelentős változás. Továbbra is az oltári szentség tisztelete és vétele, szentségimádások és tömeges szentáldozások, a kapcsolódó pápai tanítás és útmutatás elmélyítése, az eukarisztia tiszteletét előmozdító társulások, plébániai és egyházmegyei egyesületek bátorítása maradt a kiemelt cél. A nemzetközi kongresszusok társadalmi dimenziójában azonban bizonyos újdonság jelentkezett. 11. Pius pápa Ubi Arcano Dei kezdetű programadó enciklikájában 1922-ben úgy fogalmazott, a jelszó Krisztus békéje Krisztus országában. Később Krisztus király főünnepének 1926-os bevezetésével a nemzetközi eukarisztikus kongresszusok célkitűzéséhez hasonlóan a pápa a társadalom újra evangelizását tűzte ki célul. Ugyanakkor Krisztus országának megteremtését már nem a laikus államokkal szemben, hanem sokkal inkább a keresztény hitről tett pozitív tanúságtétellel kívánták elérni, így viszont változatlanul az eukarisztikus körmenet maradt a kongresszusok csúcsmódja. Ennek igazolására elegendő, hogyha az 1938-as budapesti rendezvény valamennyi korabeli résztvevő számára felejthetetlen Dunán rendezett éjszakai hajós körmenetét idézzük fel. A missziós lelkület mutatkozott ebben az időszakban abban is, hogy az eukarisztikus világkongresszusok szervezésébe immár mind az öt kontinens részegyházai belekapcsolódtak. További újdonsága a korszaknak, hogy a missziós kifelé fordulás az aktuális társadalmi politikai kihívásokra adott keresztény válasz felkínálását is jelentette. Talán megbocsátják, hogy ismét az 1938-as budapesti világkongresszust hozom fel példaként. A Szent Ágostontól kölcsönzött Eucharistia vinculum caritatis, az oltári szentség, a szeretet köteléke jelmondat, a II. Világháború küszöbén tudatosan a kiengesztelődés és a békés megoldások keresésének üzenetét hordozta. Miként 11. Pius pápa, Eugenio Pacelli bíboros államtitkár pápai legátussá kinevező bullájában fogalmazott, idézem, a kitűzött tételek, amelyekről a legszentebb oltári szentséggel kapcsolatban szó lesz az üléseken, igen alkalmasnak látszanak arra, hogy a legfölségesebb szentséghez fűződő szeretet kötelékével kiengesztelje az egymástól széthúzó embereket, és összehozza magukat a népeket is, amelyek nem kis számban, ferde szemmel tekintve egymásra, nem szűnnek meg támadó és kegyetlen fegyverekkel rettenetes bajokat és borzasztó szerencsétlenségeket zúdítani az egész emberi nemre, vagy napról napra nyíltabban fenyegetnek ilyenekkel. Röviden és tömören ugyanezt az óhajt és célt fogalmazta meg a 38-as kongresszus jól ismert himnusza is, forrasz egyé békességben minden népet s nemzetet. A nemzetközi eukarisztikus kongresszusok történetében a II. Vatikáni zsinat előkészítésének időszakában 1960-ban Münchenben tartott kongresszus nyitott új fejezetet. Az eukarisztikus kongresszussal, mozgalommal csaknem egyszerre induló liturgikus mozgalom eredményeire támaszkodva, a jezsuita Joseph Andreas Jungmann ugyanis a világkongresszusok újfajta definícióját fogalmazta meg. Az ókeresztény és középkori Róma liturgikus hagyományából ismert Statio Urbis mintájára, amikor a város valamennyi híve egy templomba gyűlt össze, hogy a pápa vezetésével megünnepelje az eukarisztiát, azt javasolta, hogy az eukarisztikus világkongresszusokat a továbbiakban ne egy világméretű úrnapja módjára fogják föl, hanem Statio Orbisként, azaz olyan ünnepként, amelyen a katolikusok rendszeres időközönként egy helyen gyűlnek össze a világ minden tájáról, hogy együtt ünnepeljék az eukarisztiát, és így épüljön fel belőlük, mint tagokból Krisztus teste, az egyház. A nemzetközi eukarisztikus kongresszusoknak ez az új modellje megváltoztatta a világkongresszusokra korábban jellemző hangsúlyokat, és ezáltal szervesebb egységet teremtett a rendezvény különféle elemei között. Korábban a kongresszusok középpontjában az oltári szentség misztériuma előtti hódolat állt. Ez szolgálta mindenek előtt az eukarisztikus körmenet, amelyet mintegy csak az eukarisztia titkára mutató, kísérő rendezvényként egészítettek ki az ünnepélyes szentmisék és tömeges első vagy szent áldozások. Az új modell ezzel szemben a szentmisét, mint az áldozat bemutatását és az eukarisztikus lakoma megünneplését állította a középpontba. Ebben az ünneplésben az egyetemes egyház, mint közösség, mint Krisztus misztikus teste válik láthatóvá. A szentmise lesz immár az eukarisztia titkának elsődleges manifestációjává, nem pedig a körmenet, azaz az oltári szentséget, mint tárgyat övező tisztelet, vagy személyt övező tisztelet kifejeződése. A müncheni kongresszuson megfogalmazott modellt és az azt alátámasztó teológiai megfontolásokat utóbb a II. Vatikáni zsinat is elmélyítette. A szent áldozásról és az oltári szentség titkának misén kívüli tiszteletéről szóló 1973-as dokumentum, De Sacra Communione et Cultu Mysterii Eucharistici Extra Missam, ezért kifejezetten a szent misét, az eukarisztikus ünneplést helyezi az eukarisztikus kongresszusok középpontjába, és előírja, hogy az oltári szentség tiszteletének ezekre a rendezvényekre jellemző további hagyományos elemeinek, a szent misén kívüli szentségimádásnak és a körmenetnek a szent misére kell irányulnia. A nemzetközi eukarisztikus kongresszusokat, idézem, az elköteleződés és az imádság állomásaiként kell felfogni, amelyek alkalmával egy közösség meghívja az egyetemes egyházat, hogy együtt mélyedjenek el az oltári szentség titkának valamely aspektusában, és nyilvánosan kimutassák előtte hódulatukat a szeretet és az egység kötelékében. Olvassuk a dokumentum 109. pontjában. A müncheni kongresszus után immár 4 évenként megtartott kongresszusok esetében nem csak a belső egyházi, de a missziós társadalmi dimenzióban is hangsúly eltolódás következett be. Krisztus királyságának, társadalmi uralmának képe helyett az eukarisztiának, mint Krisztus világ életéért adott testének fogalma került a középpontba. Krisztus áldozata pedig testének tagjait is arra hívja, hogy együtt munkálkodjanak vele egy új világ megteremtésén. Ez mindenek előtt társadalmi szolidaritást, a szegénység, a perifériák világ iránti érzékenységet hozott magával, melyek már a II. Vatikáni zsinat utáni első kongresszusokon, Bombében 1964-ben és Bogotában 1968-ban is megjelentek. Az új hangsúlyokat különösen jól érzékelteti a bogotai kongresszus példája. A Kolumbiában tartott világkongresszus az 1938-as budapesti világkongresszussal azonos jelszó jegyében gyűlt össze. Míg azonban 1938-ban az Eucharistia Vinculum Caritatis jelmondat a fenyegető háborús helyzettel szemben az emberek és népek közötti egyetértés igényének összefüggésében kapott konkrét értelmet, 30 évvel később ugyanez, a társadalmi igazságosság és a keresztények közötti társadalmi szolidaritás üzenetét közvetítette. És akkor összegzés helyett, miként láttuk, a nemzetközi eukarisztikus kongresszusok kezdettől mindmáig kettős dimenzióval bírnak. Mindig fontos céljuk volt, és ma is azt kell, hogy legyen, a világ felé fordulás. Ez a kifelé szóló küldetés, amelyet nevezhetünk missziónak vagy új evangelizációnak, a legelső kongresszusokon még a korabeli keresztény ellenes, laicista politikai renddel szemben Krisztus uralmának megteremtését célozta. Később a szekularizáció előretörésére adott pozitív, új evangelizációt előmozdító válaszként mutatkozott meg, végül a környező társadalom iránti keresztény felelősségvállalás szociális igazságosságot megteremtő vonása vált egyre hangsúlyosabbá. Miként az eukarisztikus kongresszusok mindenkor a jelen kihívásaira igyekeztek az eukarisztikus Krisztusból forrásozó választ adni, ma is ez a kongresszusok egyik központi szerepe. Ahogy Ferenc pápa a világkongresszusok szervezőihez november 10-én intézett szavaiban buzdított, ma ennek a kifelé fordulásnak a Krisztussal közösséget vállaló szolgálat és az eukarisztiából forrásozó irgalom lehet az egyik kiemelt területe. Az eukarisztikus világkongresszusok története ugyanakkor azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy az egyház világ felé fordulása elválaszthatatlan a kongresszusok belső, egyházi, spirituális dimenziójától. A hatékony misszió és evangelizáció csak az eukarisztia misztériumának elmélyítéséből, megértéséből és az eukarisztikus életnek Isten népében végbe menő ismételt megújulásából fakadhat. A világkongresszusok története ezen a téren is gazdagodást mutat. Eleinte inkább az eukarisztiának az egyéni és közösségi tisztelete állt a középpontban, majd a 20. század elején mindinkább felfedezték az oltári szentségnek, mint lelki tápláléknak a jelentőségét. Az első évtizedek tömeges, de valójában mégis inkább individuális eukarisztikus kultuszát a II. Vatikáni zsinat előkészítésének időszakában, az eukarisztiának, mint az egyházi közösség megteremtőjének középpontba állítása váltotta fel. Az eukarisztikus világkongresszusoknak az időközben kialakult más világrendezvényekhez, mint például az ifjúsági világtalálkozók vagy a családkongresszusok, ezekhez a világrendezvényekhez képest éppen az a sajátos feladata, hogy az eukarisztikus közösségi ekleziológiát kell életre váltaniuk és felmutatniuk. Ráadásul nem csupán az egyhetes nemzetközi rendezvény alatt, hanem az azt megelőző felkészülési időben és a kongresszus után is, hogy a hívők valóban közösségre tudjanak lépni az oltári szentségben jelenlévő Jézussal, hogy ő általa és ő benne tudjanak élni a szeretet és a küldetés gyakorlása közben, és így Krisztus tabernákulubává váljanak a világon két gyártyával az oldalukon. Köszönöm a figyelmet!